Testvérek, folytassuk tovább akkor a igét a Mózes harmadik könyvéből. A Mózes harmadik könyvének igaz a 15. fejezetével fejeztük be, és a tiszta, illetve a tisztátalan állatokról, illetve különböző betegségekről volt szó az előző alkalommal elég részletesen. És hát hallhattunk arról, hogy Isten igazából semmiféle tisztátalansággal nem vállal közösséget. Legyen az testi, lelki vagy szellemi. Azért, mert ő maga tiszta. És nyilván ennek a kifejtéséről beszélgettünk, illetve arról, hogy az Úr Jézusnak a vére az, ami igazából megtisztíthat bennünket mindenféle tisztátalanságtól, és hát ez abból a szempontból is érdekes, hogyha az ember mondjuk a biológiát nézi, hogy önmagában a vér az nem egy tisztító eszköz. Tehát ha valaki például ebből indul ki, akkor nyilvánvalóan soha nem fog eljutni a megváltásig, mert itt azért egy sokkal komolyabb és egy sokkal mélyebb dologról van szó. Most egy kicsit rövidebb részt fogunk olvasni, és arra gondoltam, hogy elolvasom az igét. Azért, mert az előző fejezetekben 4 vagy 5 fejezetet vettünk, az hosszú volt, de most szeretném ezt a 16. és a 17. fejezetet elolvasni, hogy hallják a testvérek is, és utána beszélünk róla. Tehát a 16. fejezet, Mózes harmadik könyve, és a 17-et olvasom. Beszélt az Úr Mózeshez Áron két fiának a halála után, akik meghaltak, mert az Úr elé mertek lépni. Ezt mondta az Úr Mózesnek: mondd meg a testvérednek Áronnak, hogy ne menjen be akármikor a szentélybe a kárpiton belül a ládán lévő födél elé, hogy meg ne haljon, mert a födél fölött jelenek meg a felhőben. Úgy menjen be Áron a szentélybe, hogy vigyen egy bikát vétek áldozatul, és egy kost égő áldozatul. Öltözzék gyolcsból készült szent köntösbe, gyolcsnadrág legyen rajta, gyolcs övvel övezze magát körül. Gyolcs süveget tegyen a fejére. Szent ruhák ezek, mosakodjék meg azért vízben, és úgy öltse fel ezeket. Izrael fiainak a közösségétől pedig vegyen 2 kecskebakot, vétek áldozatul és egy kost égő áldozatul. Mutassa be Áron a bikát, mint a maga vétek áldozatát, és szerezen engesztelést magáért és háza népéért. Azután fogja a 2 kecskebakot, állítsa azokat az Úr elé a kijelentés sátrának a bejáratánál, és vessen sorsot Áron a 2 bakra. Az egyiket sorsolja ki az Úrnak, a másikat Azázélnak. Vezesse oda Áron azt a bakot, amely a sorsvetésben az Úrnak jutott, és készítse el azt vétek áldozatul. Azt a bakot pedig, amely a sorsvetésben Azázélnak jutott, állítsák élve az Úr elé, hogy engesztelést végezzen vele, és elküldje Azázélnak a pusztába. Áron tehát mutassa be a bikát, mint a maga vétek áldozatát, és szerezen engesztelést magáért és háza népéért. Vágja le Áron a bikát, mint a maga vétek áldozatát. Rakja tele a szenes serpenyőt tüzes parázssal az Úr előtt lévő oltáról, és 2 telemarok porrá tölt illatos fűszer félével együtt vigye be a kárpiton belőre. Tegye rá az illatáldozatot a tűzre az Úr színe előtt, hogy beborítsa az illatáldozat felhője a födelet, amely a bizonyság fölött van, és akkor nem hal meg. Azután vegyen a bika véréből, és hintse ujjával a födél felé, kelet felé. A födél elé pedig 7-szer hintsen ujjával a vérből. Ezután vágja le a bakot, mint a nép vétek áldozatát, vigyen be a vérét a kárpiton belőre, és úgy cselekedjék ezzel a vérrel, ahogyan a bika vérével cselekedett. Hintse a födélre és a födél elé. Így végezzen engesztelést a szentélyért, Izrael fiainak a tisztátalansága miatt, és minden vétkes hitszegése miatt. Így cselekedjék a kijelentés sátráért is, amely köztük tisztátalanok között van. Amikor bemegy a szentélybe engesztelést végezni, egy ember se legyen a kijelentés sátrában, egészen a kijöveteléig. így végezze el az engesztelést magáért, házanépéért és Izrael egész gyülekezetéért. Azután jöjjön ki az oltárhoz, amely az Úr színe előtt van, és végezzen azért is engesztelést. Vegyen a bika véréből, meg a bak véréből, és kenje meg körös körül az oltár szarvait. És hintsen arra újjával 7-szer a vérből. Így tisztítsa és szentelje meg azt, Izrael fiainak a tisztátalansága miatt. Ha elvégezte az engesztelést, a szentélyért, a kijelentés sátráért és az oltárért vezesse oda az élő bakot. Tegye rá Áron mindkét kezét az élő bak fejére, és vallja meg fölötte Izrael fiainak minden bűnét és minden vétkes hitszegését. Helyezze azokat a bak fejére, azután küldje el egy odarendelt emberrel a pusztába. Hadd vigye magával a bak minden bűnüket egy távoleső földre. Így küldje el a bakot a pusztába. Azután menjen be Áron a kijelentés sátrába, és vegye le a gyolcsuhákat, amelyeket magára öltött, amikor bement a szentélybe, és rakja le ott azokat. Mosakodjék meg vízben, a szent helyen, és öltözzék fel a ruháiba, úgy menjen ki, és készítse el a maga égő áldozatát, meg a nép égő áldozatát, és végezzen engesztelést magáért és a népért. A vétek áldozat kövérjét is füstölögtesse el az oltáron. Aki pedig elvitte az Azázélnak szánt bakot, mossa ki a ruháját, mosakodjék meg a vízben, azután bemehet a táborba. A vétek áldozati bikát és a vétek áldozati kost, amelyeknek a vérét a szentélybe vitték engesztelés véget, vigyék ki a táboron kívülre, és égessék el a bőrüket, húsukat és ganéjukat. Aki elégeti ezeket, mossa ki a ruháját, mosakodjék meg vízben, és utána bemehet a táborba. Örök rendelkezés legyen ez nálatok, a 7. hónap 10-én tartóztassátok meg magatokat, ne végezzetek semmiféle munkát, sem a benszülött, sem a köztetek tartózkodó jövevény. Mert ezen a napon végeznek engesztelést értetek, hogy megtisztítsanak benneteket, és megtisztultok minden vétketektől az Úr színe előtt. A teljes nyugalom napja legyen ez nálatok, tartóztassátok meg azért magatokat. Örök rendelkezés ez. Így végezzen engesztelést az a pap is, akit majd az apja halála után kennek fel, és avatnak fel pappá. Gyolcsuhába öltözzék a szentélybe lévő ruhákba. Végezzen engesztelést a szent helyért, a kijelentés sátráért és az oltárért is végezzen engesztelést. A papokért és a gyülekezet egész népéért is végezzen engesztelést. Örök rendelkezés legyen ez nálatok, hogy évenként egyszer engesztelést végezzenek Izrael fiaiért, minden vétkük miatt, és úgy cselekedtek, ahogyan ezt megparancsolta az Úr Mózesnek. Azután így beszélt Mózeshez az Úr, szólj Áronnak és fiainak, meg Izrael összes fiainak, és mondd meg nekik, hogy ezt a dolgot parancsolta az Úr. Ha Izrael házából valaki marhát, bárányt vagy kecskét vág le a táborban, vagy ha valaki a táboron kívül vágja le, és nem viszi oda a kijelentés sátrának a bejáratához, hogy áldozatként bemutassa az Úrnak, az Úr hajléka előtt, akkor úgy tekintsék azt az embert, mint vérengzőt. Vértontott, tehát ki kell írtani azt az embert a népe közül. Vigyétek el azért Izrael fiai véres áldozataitokat, amelyeket eddig a mezőn áldoztak, vigyék el az Úrnak a kijelentés sátrának a bejáratához, a paphoz, és ott vágják le azokat békáldozatokként az Úrnak. A vért hintse a pap az Úr oltálára, a kijelentés sátrának a bejáratánál. A kövérjét pedig füstölögtesse el kedves illattal az Úrnak. Ne áldozzátok ezután véres áldozataitokat a gonosz szellemeknek, akikkel paráználkodnak. Örök rendelkezés legyen ez nálatok nemzedékről nemzedékre. Mondd meg nekik, ha Izrael házából vagy köztük tartózkodó jövevények közül valaki égő áldozatot, vagy véres áldozatot akar áldozni, és nem viszi oda a kijelentés sátrának a bejáratához, hogy az Úrnak készítsék el, az ilyen embert ki kell írtani népe közül. Ha Izrael házából vagy a köztük tartózkodó jövevények közül valaki bármilyen vért teszik, ellene fordulok annak az embernek, aki vért evett, és kiírtom népe közül. Mert a test lelke a vérben van, és én az oltára adtam azt nektek, hogy engesztelés szerezzen értetek. mert a vér a benne lévő lélek által szerez engesztelést. Ezért mondtam Izrael fiainak, senki se egyék vért közületek, a köztetek lakó idegen se egyék vért. Ha valaki Izrael fiai közül, vagy a közöttök tartózkodó jövevények közül vadászat közben vadat vagy madarat fog, amelyet megszabad enni, folyassa ki a vérét és takarja be a szporral. Mert minden test lelke a vére a lélekkel együtt. Ezért mondtam Izrael fiainak, semmiféle testnek a vérét ne egyétek meg, mert minden testnek a lelke a vére. Ki kell írtani mindenkit, aki megeszi. Ha pedig valaki elhullott, vagy széttépet állatot eszik, akár benszülött, akár jövevény, mossa ki ruháját, mosakodjék meg vízben, és legyen tisztátalan estig, azután tiszta lesz. De ha nem mossa ki, és nem mosakszik meg, akkor bűnhődnie kell. Elnézést, hogy felolvastam, talán egy kicsit hosszú, és lehet, hogy úgy is lehetett volna nyilván ezekről a részekről beszélni, hogy nem olvassuk el, de sokszor az van az emberben, hogy az Ószövetség könyveit azt talán nehezen veszük elő, és nehezen olvassuk. Különösen olyan részeket, igaz, amiről itt már részletesen beszéltünk az áldozatok kapcsán, illetve hát az áldozatok bemutatása kapcsán, és hát ez az ige rész, ez részben ezt folytatta. Na most azért is olvastam el, mert ez a 16. fejezet, ez a Mózes könyveinek, a Tórának, Mózes 5 könyvének körülbelül a közepén van. Tehát ha ilyen értelemben nézzük, most nem geometria szempontból, hogy a közepén van, hanem szellemi szempontból, központi üzenetet tartalmaz. Azért tartalmaz, nem azért, mert középen van, hanem azért, mert arról szól, ami az egyik legfontosabb dolog a Szentírásban, igaz, olyan döntő igazságról beszél, hogy az engesztelés áldozatát el kell végezni magukért és a bűnért is. És nagyon jól tudjuk, hogy az engesztelés áldozata a zsidóságban az egyik legfontosabb ünnep volt, és az engesztelés áldozata, azt nagyon jól tudjuk, hogy az Úr Jézusra vonatkozik. Majd fogok olvasni egy-két részt erre vonatkozóan, de még egy kicsit maradjunk itt azért ennél a gondolatmenetnél. Látjuk itt a leírásban, tulajdonképpen az engesztelés áldozatának a körülményeit mutatja be ez a igerész. Tehát arról, hogy ezt hogyan végezték, mit kellett tenni, hogyan volt ennek a lefolyása, nagyon részletesen és pontosan. És nagyon jól tudjuk, hogy a Szentírásban minden a helyén van, és mindent Istennek a szelleme jelentett ki, és azokat a dolgokat, amelyeket leírtak, azokat úgy kellett elvégezni. Például a főpap, olvastuk itt ebben a részben, igaz, évente egyszer mehetett be, és csak saját maga mehetett be a szentek szentjébe, más nem lehetett ott, azon az alkalmon, amikor bemutatta az áldozatot, és érdekes, hogy a főpap már erre egy héttel előtte elkezdett készülni. Tehát egy héttel előtte erre készül. Az utolsó napon nem alszik. Tehát a zsidó leírások szerint az utolsó napon nem aludt, hanem a vének elmondták, hogy mi a feladata, bár már kívülről tudta, de mégis újra és újra el kellett mondani. Mint a, bocsánat a példáért, a tanárnak az iskolába, mert valahogyan, amit tegnap tanultunk, azt elfelejtjük, de sokszor így van a lelki életben is. Halljuk ezerszer, de mégis újra és újra hallanunk kell. Mert ilyen az emberi természetünk, feledékeny, főként én, aki már idősebb vagyok, igaz, a fiatal testvérekről nem is beszélve. Tehát nyilván ezt el kellett mondani többször is. És nyilván azt tudjuk, hogy különböző könyveket olvastak fel ezen az éjszakán, például Jób könyvét, Ezrás könyvét, a Krónikák könyvét, Dániel könyvét, vagy éppen ő olvasott fel a főpap. Tehát az volt a odaszánása ilyen értelemben, hogy amikor készült ennek az áldozatnak a bemutatására, akkor sokkal jobban oda kellett figyelnie a dolgokra. És ez abból a szempontból is talán fontos nekünk, hogy nem úgy vagyunk vele mi is a mindennapi életben, hogy amikor egy lényeges dolog van, akkor mindig felettébb koncentrálunk. Odafigyelünk. De oda is kell figyelni. Mondjuk egy orvos műtét közben, amikor egy szívműtétről van szó, hát ha nem figyel oda, akkor az végzetes lehet. Ugye? Nagyon figyelni kell, és nagyon koncentrálni, de én gondolom, hogy az életben nagyon sok más élethelyzet is van, amikor az embernek igen-igen figyelnie kell azokra a dolgokra, amelyeket mondanak. És Istennek a Szent Lelke azért írta le, hogy ennek a szertartás rendnek megvolt a pontos bemutatási rendje, és ő, amikor bement a Szentek Szentjébe, akkor nem azért ment be, hogy nézelődjön, vagy forgolódjon, mint ahogy a hívő ember sem megy azért a templomba, hogy másokat nézegessen, vagy méregessen, főként nem másoknak a hitét, vagy főként nem másoknak a ruházatát. Én mindig kicsit úgy elszomorodom, amikor édesanyám mondja azt, hogy hát a templomba, ahová mennek, mindenki azt nézi, hogy a másik hogyan öltözött. Hát milyen borzasztó dolog ez? Hogy milyen ruhát vett föl? Ahelyett, hogy az emberek az igére figyelnének, hogy ki hogyan öltözött. Mert ilyenek vagyunk mi, a külsőre adunk, nem pedig a belső tartalomra. És nyilvánvaló, hogy a főpap se nézelődött ott, hanem elvégezte azt, és úgy végezte el, ahogyan pontosan mondták neki, ahogyan itt olvastuk is. Azt is tudjuk, hogy ez a nap a nagy engesztelés napja volt, mégpedig a 7. hónap 10. napján, nem sokára lesz a zsidó időszámítás szerint, ez október 11-ét jelentette, ha jól tudom. Tehát október 11-én volt ez a nagy engesztelési nap, és ekkor kellett ezt az áldozatot a főpapnak bemutatnia, és fontos az, hogy a saját bűneiért először áldozatot mutatott be. Nagyon sokszor úgy kezdünk el egy lelki munkát, hogy az ember nem viszi oda az életét a maga teljességébe Isten elé. És Isten akkor nem tudja megáldani a szellemi munkálkodásunkat. Azért, mert mindenkinek, aki Isten igéjét újjászült, és Isten igéjét akarja odavinni az emberek elé, annak meg kell tisztulnia. És nem csak annak, aki az igét hirdeti, hanem mindenkinek, aki befogadta a szívébe az Úr Jézust. Aki nem, az nem tudja ezt. Tehát az eleve nem is teszi, annak először meg kell térnie. De aki azzal foglalkozik, amit Isten rábízott személyesen, az első dolog az, hogy nekem Isten mutassa meg a tükörben, az igében, hogy én milyen vagyok. Mert ő tud engem alkalmassá tenni. Semmi más, semmiféle jungi pszichológia, meg freudi mellébeszélés, meg lehetne itt mondani ilyen jellegű dolgokat, amivel a ifjúságot meg az iskolába tanítják az embereket, hogy azok mennyire felszabadítanak, persze a pszichiátriára biztos. De nem arra, hogy a lélek az megtartassék, mert az csak Isten tudja megtartani. És Isten tudja úgy irányítani, ahogyan szükséges. Tehát először a saját bűneitől kellett megszabadulnia, megtisztulnia, és ezért mutatta be az áldozatot. És úgy előttem volt az, amit itt rögtön az elején olvasunk, hogy nem ünnepi ruhába kellett bemennie, hanem fehér ruhába. Igaz, ez a gyolcs, ez fehér ruhát jelentett. És hát nyilván a fehér ruha, azt nagyon jól tudjuk, az Úr Jézusnak az előképét jelenti, de szeretnék a testvéreknek a Jelenések könyvéből felolvasni egy részt. A Jelenések 3, azt olvassuk itt, Jelenések 3, a szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Istennek 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteikről, cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tarts meg azt és térd meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik ő órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Igaz, a szárdiszi gyülekezet az utolsó időknek az egyik gyülekezete. És arról beszél itt az ige, hogy vannak olyanok, akik mintha hallották volna Istennek a hívását, na de a cselekedeteik nem olyanok. És nagyon jól tudjuk, hogy a hívő élet az a gyakorlatban méretik meg a mindennapokban, hogy én hogyan élek. Én emlékszem arra a fiatalra, aki hívőnek mondta magát, de rendszeresen puskázott az órán. És a tanára el volt képedve, nem rólam van szó, csak idézek, a tanára el volt képedve, hogy hogyan beszélhet ő arról, hogy ő hisz, amikor a tetteivel pontosan az ellenkezőjét bizonyítja. A többi tanuló előtt. Hát akkor milyen az ő hite? Ilyen, hogy lehet csalni? Tehát nyilvánvaló, hogy ez is fontos egy diák esetében, de azért a mindennapi életünkben, a gyakorlati életünkben, hogyha a tetteink nem fedik a szavainkat, akkor teljesen jogos ránk nézve az igének az első része, hogy térd meg abból, hogy az életed nem hiteles, mert azt fogják elsődlegesen nézni a környezetedbe. Főként a családodba. Hogy hiteles-e az, amit mondasz? Úgy élsz-e, ahogyan beszélsz? És hát itt ennek az igének a másik része, tulajdonképpen ami ide kapcsolódik, igaz, hogy vannak olyanok, akik viszont nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt. Tehát akik az Úr Jézus vérében megmosódtak, és a mindennapi hívő életük is azt jelenti, hogy Isten igéjének a szentségében élik a napjaikat. És itt van még egy fontos dolog, azt mondja, hogy aki győz, tehát a mindennapi élet, a mindennapi hívő élet, az egy harcos élet. Harcolni kell, mi ellen? Hát elsődlegesen igaz a magam óemberi természete ellen. Azt kell halálba adni, mert az mindig az ellenkezőjét akarja, mint a bennem lévő új, mint az, aki bennem van, a Szent Szellem. Nem azt, igaz, ezt nagyon jól leírja Pál apostolnak a római levele. És nyilvánvaló, hogy ez a harc csak győztes lehet. Csak győztes lehet a hívő ember életébe, mert tudjuk, hogy erősebb az, aki legyőzte a rosszat, a gonoszt, az óemberünket, és ennek az irányítóját is. Tehát ez nekem fontos volt itt előtte az igének az első részében, hogy a főpapnak ilyen ruhába kellett bemennie, nem pedig a díszes ruhába, hanem azt a fehér ruhát vette fel, ami az Úr Jézusnak, hát maga a főpapnak az egész cselekedete is az Úr Jézust idézi, ezt nagyon jól tudjuk. Aztán nagyon érdekes dolgot olvasunk itt, vagy sok helyen nem olvasunk erről az Ószövetségben, amikor Áron bemutatja az áldozatot, és itt egy sorsvetésről olvasunk, igaz, amikor a sátor elé kellett állítani, erről már többször is beszéltünk az alkalmakon, hogy a sátor bejárata előtt lehetett csak az áldozatot bemutatni, hogy ennek fontos jelentése van, máshol nem lehetett bemutatni, mert az áldozat bemutatásának az ilyen módja, az halált jelentett. Egyébként nem bíróság általi halált jelentett. Nem a bíróság hozott egy olyan döntést, hogy annak az embernek, aki ezt teszi, meg kell halnia, hanem Istennek az ítélete volt rajta. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez ugyanolyan, mintha valaki azt mondja, hogy én befogadtam a szívembe az Úr Jézust, És akkor egy másik hívő elkezdi mérlegelni, hogy tényleg? Biztos? Ugye az soha nem jó dolog. Hanem inkább ezt el kell fogadni, el kell hinni, és mutassa meg ő az életével, a cselekedeteivel, és mi pedig erősítsük azt, amiről ő bizonyságot tett. A gyülekezetnek, vagy a hívő embernek mindig ez a feladata, hogy erősítsük a másikat. Azért vagyunk együtt, hogy növekedjék a hitünk a másik hite által, vagy a másik erősítése által. Ne pedig gyengítsük egymást. Ne pedig gyengítse az életünk, mert ez soha nem jó, vagy a szavaink. És azt olvassuk itt, igaz, hogy két állatot vittek ide, és az egyiket a táblácska alapján, igaz, sorsvetéssel kellett kisorsolni. Az első bak tulajdonképpen a népnek a bűneit hordozta. Tehát ez volt az áldozati állat, amelyet bemutattak, és fel kellett áldozni Istennek a dicsőségére, és ez a sors mindig az igazi áldozatra esett. Tehát nyilvánvaló, hogy az igazi áldozat, ez előképe annak, amiről olvasunk a János evangéliumában, igaz, a János 12-ben arról olvasunk, János 12.27-től, hogy most megrendült az én lelkem, ezt mondja az Úr Jézus, kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőíts meg a te nevedet, erre egy hang hallatszott az égből, már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. Tehát ez az áldozat az Úr Jézusnak volt ebben a vonatkozásban az előképe, és nyilván ez azért történt, ez az áldozat, hogy Krisztus vére által lehetséges, hogy mindenki elfogadhassa az evangéliumot. Másképpen nem lehetséges. Viszont Krisztus vére által az Atya, a mennyei édesatya megbékélt a világgal, és ezáltal mindenki hozzámehet, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, aki elfogadja, hogy ő előtte nem tudunk megállni semmilyen tettel, semmilyen cselekedettel, csak az ő véréért, Krisztus véréért bocsát meg nekünk a mennyei édesatya. A másik bak szintén Istent dicsőítette, de egészen más vonatkozásban. Elnézést, hogy cseréljem ki ezt a széket, mert ez nyikorog, és lehet, hogy valakit nem zavar, de nem én vagyok a hibás, a szék a rossz, de ez nem fog. És a másik bakot pedig nem áldozták fel. Tehát figyeljék meg a testvérek, azért is olvastam fel ezt az igerészt, hogy ez nem áldozati bak volt. Tehát nem kellett áldozatként bemutatni, és hát egy kicsit olyan rejtélyesnek tűnik talán, hogy ki volt ez a név, vagy ki ez a név, akiről itt olvasunk, hogy Azázélnak jutott. És hát erről olvasunk egy kicsivel később, igaz, hogy Áron mindkét kezét az élő bak fejére tette, megvallotta fölötte Izraelnek minden bűnét, tehát az akaratosan elkövetett bűnöket, meg az akaratlanul elkövetett bűnöket is. Tehát minden egyes bűnre vonatkozott ez, és utána a bak fejére helyezte a kezét, a pusztába küldte egy odarendelt emberrel, hogy vigye el azt a bak egy távol eső földre, így vigye a bakot a pusztába. Egyébként maga a név az arra utal, hogy bűnbak eltávolítani, elküldeni. Olyan helyre, ahol nem jön vissza, vagy ahonnan nem jön vissza. Később ezt, amikor Izrael tovább vándorolt, akkor nem a pusztába küldték, hanem a szakadékba vetették, mert a bak visszatérhetett. Tulajdonképpen a hétköznapi életben is használjuk ezt a kifejezést, hogy bűnbak. Igaz, szoktuk mondani, hogy valaki a bűnbak. Valaki elkövette a bűnt. És nyilvánvalóan ennek a jelentése, ez arra utalt, hogy a bűn a soha ne térhessen vissza. Ennek az új soha ne térhessen vissza, ha egyszer megbántam egy bűnt az Úr Jézus Krisztus előtt, azt a bűnt senkinek nincs joga számon kérni rajtam. Mi hívő emberek ezen a téren sokat hibázunk, hogy valahol, valamilyen szinten, valamikor, valahogyan előhozzuk. 20, 30, vagy 10, vagy 5 éve, vagy akárhány éve, talán lehet, hogy haragból, lehet, hogy nem rossz indulatból mondanám, de ebbe az Úr Jézus azt mondja, igaz, azt olvassuk, hogy a tenger mélyére vetette a mi bűneinket. Vagy azt mondja Zsoltárok 103.12, hogy amilyen messze van a napkelet, a napnyugattól, olyan messze veti a mi bűneinket. Nem kell azzal foglalkozni, nem kell azzal törődni. Tehát nyilvánvaló, hogy, és ezért nem is jó, az ördög szokta előhozni bizonyos esetekben, és ha valaki ennek teret enged, akkor odavágja a másik elé azt, amit már Jézus vére rajta van, elfedezte azt a bűnt. És ez soha nem viszi előre valakinek a hívő életét. És nyilvánvaló, hogy vigyázni kell arra, vagy ügyelni kell, nem véletlenül mondja a Jakab levél, hogy a tökéletes ember beszédben nem vétkezik. Hogy ne mondjunk olyan dolgokat, amiről tudjuk, hogy odavitte valaki az Úr Jézusnak a vére alá. Tehát érdekes itt egyébként a zsidó hagyomány azt mondja, hogy azt a imát mondták el, hogy ó Isten, a te néped, Izrael háza jogtalanságot követett el, bűnöztek, vétkeztek te ellened. Tehát ez volt az, amit el kellett mondani, és fontos lehet talán ebből a szempontból a Zakariás könyvének van egy része, ami ugyanezt a gondolatot tárgyalja. Ebből csak egy-két igeverset szeretnék elolvasni. Zakariás 5.5-től. Aztán előlépett a velem beszélő angyal, és ezt mondta, tekints fel és nézd, mi közeledik itt. Én azt kérdeztem, mi ez? Ő azt felelte, egy véka közeledik itt, és így folytatta, ebben van az egész ország bűne. Egyszer csak egy ólomfedő emelkedett föl, és egy asszony ült a vékában. Az angyal ezt mondta, ez a gonoszság, majd visszalöpte az asszonyt a vékába, a ólomfödelet pedig rádobta a véka szájára. Ugyanezt a gondolatot mondja, igaz, emlékeznek a testvérek, vagy hallották már ezt, hogy Luther is azt mondta erre, hogy a zavarosban nem szabad halászni. Tehát nyilván ez nem horgászati értelemben igaz, azt nem tudom, de abban a vonatkozásban, hogy amit odavittem egyszer az Úr Jézus vére alá, megbántam, azt Jézus vére elfedezi. Azokat nem szabad újra és újra előhozni, mert gyengíti valakinek a hitét, és főként nem szabad a másiknak az orra alá dörgölni, hogy így fogalmazzak semmilyen helyzetben. És az emberi, óemberi természetünknek az előjövetelét mutatja, hogy bizony a közel állók előfordulhat, hogy olykor-olykor ezt megteszik, megtesszük. És ez nem helyes. Mert a tenger mélyére vetette a bűneinket. Fontos itt a 16. fejezetben, hogy ez a 11. résztől a 14-ig ez megszakítja ezt a gondolatmenetet, és az illatáldozatnak a felhőjéről beszél, igaz, hogy a főpap nem láthatta Istennek a szent jelenlétét, a dicsőségét, hanem így kellett elvégeznie, itt olvasunk arról, hogy az illatos fűszerszámna, vagy a fűszerfélének a füstje betöltötte ezt, és hát nyilvánvaló, hogy ennek megvolt a maga oka, megvolt a maga magyarázata, és Áronnak így kellett cselekednie. Tehát nagyon fontos, a héberek azt mondják erre, hogy ez a sabbat sabbaton. Ez a tulajdonképpen ilyen értelemben a szombatok szombatja, vagy a legszentebb nap, az ünneplésre vonatkozó nap. És hát azt gondolom, hogy ennél sokkal lényegesebb az, amit eddig elmondtam, amiről a zsidókhoz írt levélbe olvasunk, hogy nem bakoknak, nem bikáknak vére, hanem az Úr Jézus Krisztus vére tisztítja meg igazából a lelkiismeretünket a bűneinktől. Ő szabadít meg, és hát nagyon sok igét lehetne itt olvasni a zsidókhoz írt levél 6., 7., 9., 10. fejezetéből, hogy az áldozatokat évről évre be kellett mutatni. De Jézus egyetlen áldozatával tökéletessé, vagy pontosabb fordításban befejezetté tette a hívőket, vagyis ez a befejezetté, nekem azért mond többet ez a fordítás, mert azt jelenti, hogy Jézus az áldozatával, nem azt jelenti, hogy mi tökéletesek vagyunk, hanem azt jelenti, hogy az Úr Jézusnak az áldozata volt tökéletes. Azt nem kell évről évre megismételni. De ő, amit tett, azzal nem az árnyékot, hanem a valóságot hozta el, és gyakorlatilag az egész 16. fejezet erről az engesztelő áldozatról beszél. Ez a lényege, hogy Jézus Krisztus a vérével megmentett bennünket, megszentelte az ő népét, megszabadította az ő népét, és ezért bátran mehetünk hozzá, hiszen ő volt az, aki a kárpitot ketté szakította. Igaz, aki először ment be, ahogyan olvassuk, azért ezt hadd olvassam el, ezt a részt. Mondom, bocsánat. Azt olvassuk a zsidókhoz írt levél 6. fejezetéből, a 18. verstől, így a két változhatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik oda menekülhetünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk lévő reménységbe. Ez a reménység lelkünknek erős, biztos horgonya, erős és biztos horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahová elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké. Nekem olyan sokat mondott most ez az ige, ahogy olvastam, hogy lelkünknek erős horgonya az az ígéret, amit Isten tett. Hogy tudnélik, az Úr Jézus Krisztus által lehetséges a megmenekülése, és ő, mivel nagyobbra nem esküdhetett, önmagára esküdött. És ebbe bízhatunk, igaz? Nagyon sokszor ebbe a bizonytalan világba az embernek az lehet az egyik kísértése, hogy elbizonytalanodik. A munkája, az élete, a nehézségek között, a feladatköreiben, és azt mondja itt az ige, hogy ne bizonytalanodjunk el, hanem nem nagyon szép az az ének, igaz, amikor arról éneklünk, nem tudom, ebbe talán nincs benne ebbe az énekes könyvbe, hogy az ember bizonytalan önmagába, de Krisztusban egy biztos, erős horgonyt kapott. A horgony, igaz, az azt jelentette, vagy azt jelenti most is, hogy a hajót, amikor lehorgonyozzák, akkor az nem tud tovább mozdulni. És főként annak az embernek a lelke, aki érzékeny, vagy könnyen befolyásolható, annak az embernek a lelke könnyebben mozdítható. De az igének a határozottsága, biztonsága, az Úr Jézus Krisztusba vetett bizalom, az lelkünknek az erős horgonya lehet. Ahogy előtte olvastuk, vagy olvashattuk itt, hitáltal, fogadhatjuk el ezt, hogy ez az, ami meg tud bennünket menteni, és az Úr Jézus Krisztusnak a tette ezt az áldozatot, amit itt az engesztelésről olvasunk, befejezetté és végérvényessé tette. Nincs szükség arra, amit például zsidó kommentárokban olvasunk, hogy hát most még a szentély nincs készen, vagy hát a szentélyben most nem lehet áldozni, de a bűnbocsánat, a bűnbánat az lehetséges, és ez nem szűnik meg az engesztelés napja. Az engesztelés napja az Úr Jézus Krisztus áldozata volt. Jézus halála. és ha ebben bízunk, ebben van a mi lelkünknek a horgonya, hogy Isten nem a mi bűneinkre tekint, hanem Jézus Krisztusban minden bűnünket megbocsátotta, és ezt hisszük, és a mindennapokban állandóan ő hozzá menekülünk, állandóan benne vagyunk, akkor járunk ő jó úton. Nagyon fontos volt még nekem itt ebben a részben, hogy a népnek közre kellett működnie. Tehát olvassuk itt a 16. fejezetben, hogy ez a közreműködés, ez azt jelenti, igaz, hogy például nem volt szabad semmilyen munkát végezni ezen a napon, igaz, estétől estéig, a teljes nyugalom napja legyen ez nálatok, tartóztassátok meg magatokat. Ami azt jelenti, hogy böjtöltek. És úgy a szívemen volt, hogy beszélgessünk erről, hogy tulajdonképpen az Isten szerinti bőjt, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Egy fontos dolog, igaz, az Ószövetségben csak egy-két gondolatot szeretnék erről mondani, hogy az Isten szerinti megtartóztatás vagy a bőjt, igaz, az Ószövetségben is olvasunk arról például János 3, Jónás 3:5-ben, amikor Jónás azt mondja, hogy el fog pusztulni Ninive, és akkor a király példát mutat. A vezető ember példát mutat. Gyászruhát ölt, sőt, a Biblia ismeri a humort, még az állatok is zsákba öltöznek. Igaz? De nem ez a lényeges, hanem az, hogy bűnbánat van a szívükbe, és böjtölnek. Hát, ha Isten megváltozik, amit ott Jónás mond, és tudjuk, hogy nem pusztul el akkor Ninive. Jó példát tesznek. Tehát itt nem arról van szó, hogy a böjt, az bármi olyat jelenthetne, ha valaki azért böjtöl, hogy Isten akaratát akarja megváltoztatni, az nem böjt. A képmutatók böjtöltek így, igaz, Máté evangéliumában nem véletlenül olvasunk arról, amikor az Úr Jézus azt mondja, amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, amit titokban történik, megfizet neked. Tehát nekem ez egy kedves gondolat volt, hogy az áldozat bemutatásánál igaz, a nép böjtölt. És sokszor úgy van vele talán a protestáns ember, hogy hát a böjtöt azt meghagyjuk a katolikusoknak, holott az igazi szívbeli böjt, és hát nyilván erről nagyon sokat lehetne beszélni, az azt jelenti, hogy oda fordulok Istenre, azért vonok meg esetleg magamtól valamit, hogy minél inkább Istenre tudjak odafigyelni. És nem az embereknek akarok tetszeni, hanem Istennek az akaratát keresem ebben. És engem ez úgy megszólított ilyen értelemben, hogy sokszor a mai világban, igaz, látunk mindenféle olyan önsanyargatást, hogy valaki nem eszik ezt, meg nem eszik azt, holott valójában a bőjt az egy szellemi dolog. Nem egy fizikai megsanyargatás, hanem egy szellemi valóság, aminek lehet nyilván fizikai vonatkozása is, de én azt gondolom, hogy erről érdemes talán egy pár gondolattal később is kitérni, vagy beszélni erről a dologról. És nekem egy drága dolog itt ennek az igerésznek a végén, amit mond, és úgy cselekedtek, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Úgy cselekedtek, ahogy az igében írva van. Nekünk is csak ezt kell tenni, nagyon egyszerű. Amit Krisztus mond, amit az igébe találunk, azt kell tennünk. Mert Isten azt kéri az embertől. A 17. rész, erről is egy pár gondolatot szeretnék mondani, az életről és az engesztelésről, a szentségről beszél. Azért nem szeretnék ebbe annyira belemerülni, mert tulajdonképpen a 17-től egészen a 26. fejezetig ez a téma lesz majd előttünk, a családi életnek a szentsége, nagyon fontos dolog. És az, hogy ez hogyan nyilvánul meg a mindennapokban, de ez hosszú lenne, hogyha mindenről beszélnénk, de úgy előttem volt, hogy Isten népe igaz szent nép. A szent az elkülönítettet jelent. Úgy, ahogy annak idején elkülönítették az edényeket, és csak egy bizonyos dologra használták. Mert azok szent edények voltak az Istennek számba. És nem is ez a fontos ebben a vonatkozásban, hanem én vajon a mindennapokban tisztán szentül éleme a mindennapjaimat, a gyakorlati életemet. Az, hogy Krisztusnak vagyok elkülönítve, az, hogy Krisztusé vagyok, a mindennapi életben azt jelenti, hogy semmit nem nézek, gondolok, teszek, amibe Krisztus nem adja az áldását. Amire ő nem adja. Oda nem megyek, nem csinálom, nem foglalkozom vele. Ahogy mondta egyszer valaki, azt nem lehet kizárni, hogy a madár elrepüljön az ember feje fölött, de hogyha a hajába fészket rakjon, azt már igen, az én fejemben valószínű, hogy nem tudna, de nyilván értik a testvérek, hogy miről van szó. Tehát, és itt ebben az igében például az utal erre, hogy a 7. versben azt olvassuk, ne áldozzák ezután a véres áldozataikat a gonosz szellemeknek, akikkel paráználkodtak. Tudniillik, volt egy olyan szokás, hogy a különböző szellemeknek húst, vagy bort, vagy valamit vetettek, és ez bálványimádás volt. Alsó Egyiptomból hozták ezeket a szokásokat, illetve a kánaánita népek között is volt ilyen Izraelbe, és nagyon jól tudjuk, hogy Isten azt a fajta kánaánita paráznaság kultuszt, azt egész egyszerűen megtiltotta a népének. Hadd mondjam azt a testvéreknek, vagy én legalábbis úgy látom, hogy a mai világban a paráznaság az egyik kulcs, mert minden erről szól, vagy a fiatalokat minden ebbe az irányba löki. Ebbe, hogy úgy éljen az ember, hogy minden szabad, semmilyen kontroll nincs, semmilyen határ nincs. Milyen távol van ez Istennek a szentségétől? Nagyon-nagyon távol. Igaz, amikor itt az ige a paráznasságról beszél, arról is beszél, hogy tulajdonképpen olyan az Istennel való kapcsolat, a szent kapcsolat, hogy az Úr Jézusnak a jegyese vagyok. Ha én valakinek a jegyese vagyok, akkor várok a vőlegényre, és semmivel nem piszkítom be, hogy most így mondjam az életemet. Ami tisztátalan. Tehát nagyon-nagyon fontos dolog a szentség, erről részletesen fogunk majd beszélni, én azt gondolom, hogy a következő fejezetek kapcsán. És hát itt az, hogy a vért ne egyétek meg, én azt gondolom, hogy erről sem nagyon sokat beszéltünk. Egyébként az átlagos izraelita asszony nem ölt még meg egy csirkét sem. Nem volt szabad. És azért nem volt szabad számukra, hogy magát az erőszakot ne gyakorolják, hanem azt egy másik ember végezte el. Tehát ez a cselekedet nyilvánvaló, hogy a pusztában nem is nagyon volt sokszor lehetőség, talán egy picit hasonlította, most bocsánat, hogy párhuzamot hozok, a régebbi szocializmusra, igaz, hogy húst azért az emberek többsége régebben csak vasárnap evett. Vasárnap volt hús az asztalon, nagyon sok családban. Nem mindenütt, de nagyon sok családban. Na de nem is ez a hangsúlyos itt, hanem az, amit az ige mond, hogy az áldozati állatot nem volt szabad máshol bemutatni. Csak a kijelentésnek a sátránál, a sátor bejáratánál. Mert az Istennek szánt áldozatot jelentette. És itt ebbe az ige részbe a 17. egy nagyon fontos ige, mert a test lelke a vérben van, és én azt oltára adtam nektek, hogy engesztelés szerezzen értetek. Mert a vér a benne lévő lélek által szerez engesztelést. Nagyon jól tudjuk, érdemes lesz megtanulni kívülről, hogy az Úr Jézusra vonatkozik. Hogy ő volt, ő a mi oltárunk. Oltára adta, és az ő vére az, ami engesztelést szerzett nekünk, azért, hogy örök életünk lehessen. Azért, hogy tudjuk várni vissza az Úr Jézust, úgy, mint gyülekezet, megújulva, és nem csak gyülekezetként, hanem egyénenként is. És a családban, ott, ahol vagyunk, akár nagyszülőként, akár gyerekként, ha befogadtuk az Úr Jézus Krisztust, igaz, akkor a feladatunk az, hogy a mindennapokban világosság legyen, világossággá legyünk. És ezt a világosságot nyilván csak az Úr Jézussal való együttműködésbe, a mindennapi kapcsolatba érhetjük meg, és ő az, aki meg tud bennünket tisztítani, ő az, aki meg tud bennünket szentelni. Ezért volt az, hogy a kijelentés sátrának a bejáratánál, mert ott Istennek a szentsége volt jelen. És ezért fontos a közösség vagy a gyülekezet. Mert Istennek a szentségével találkozunk azzal, hogy ő az életünket nem akarja olyannak, amilyen, hanem azt akarja, hogy sokkal teljesebben, sokkal odaszántabban éljük a mindennapjainkat, azért, hogy minél többen megismerjék az Úr Jézus Krisztust, mert más áldozat, mint az engesztelő áldozat, mint Krisztusnak az áldozata nem volt. És nem is lesz, és nem a bakoknak, nem a bikáknak a vére az, ami megtisztít bennünket, hanem egyedül Krisztusnak a vére tisztíthat meg, és ő ezt meg is tette az ő halála által. Amen.